Jó napot kívánok az Inforádió arénája hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Enrúzs Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa és Közel-Kelet szakértő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, kezét csokolom. A szokásosnál is durvább tüntetések vannak Iránban. Most ezt milyen folyamatok váltották ki? Innen nehéz civilként megítélni.
Hát nem csak civilként nehéz megítélni, hanem azért is, mert a tüntetések körülbelül első hete vagy első 10 napja után, ugye december 28-án kezdődtek, azóta gyakorlatilag elég sok információs csatornát lezártak az országban. Hát lelőtték az internetet, telefon egy részét is, és éppen ma olvastam egy érdekeset, hogy az Elon Musknak a Starlinkjét is sikerült kiiktatni, ami ugye azért egy nagyon nagy dolog, mert hogy eddig arról volt szó, hogy ezt nem lehet. Tehát ez egyfajta technológiai novumnak számító dolog, nem tudom. Tehát nagyon viszonylag kevés hír jön, azért csak jönnek a hírek, ugye mindenféle híreket kapunk. A másik, ami a bizonytalanságot növeli, legalábbis számomra az, hogy nem tudom, hogy az a hír, amit kapok, az igaz-e vagy sem. És emellett van még egy dolog, hogy a hírportálok, amit közölnek, melyik hírportál kinek a véleményét tükrözi. És ez akár a tüntetésekről is szólhat, hiszen a tüntetések azért legalább háromfélék. Először is az a civil tüntetések, amit ugye mindannyian tudunk már, hogy a bazárba kezdődött, hogy ennek az a jelentősége, hogy a bazár az iszlám forradalmat megelőző tüntetésektől kezdve a rendszernek az egyik legfőbb támasza volt. Innen indult ki az elégedetlenség alapvetően pénzügyi, illetve gazdasági okoknál fogva. Ez az egyik.
Bocsánat, a bazár alatt mit kell pontosan érteni?
Kereskedőket.
Tehát egy középosztályt?
Igen, én azt gondolom, hogy ezt mondhatjuk, hogy ez a középosztálynak egy igen jelentős része, ez mindig tényező volt Iránban, és tulajdonképpen, hogyha valaki elkezd Irán modernkori történelmét tanulmányozni, akár a 19. századtól kezdve, egy 19. század végétől kezdve, hát ők testesítették meg a gazdasági szereplőket, a gazdasági elitet. Na most tehát a civil tüntetések, akkor utána a most már ugye iráni kormányzati portálok is sorozatba közlik a képsorokat, interjúvolják a tüntetőket, akik viszont a rendszer mellett foglalnak állást. Hát erről is sokaknak lehet véleménye, hogy jó, persze, láttunk mi már ilyet, nyilván maguk mellett mozgósítanak, de akkor is van ilyen is.
Tehát elismerik azt, hogy vannak tüntetések, és azok elég nagy mértékűek ahhoz, igen, hogy a szimpátiát is fel kelljen vonultatni.
Ennél tovább menve, a vannak tüntetések, ami szerintem meglepő volt a tüntetések kezdetén, amikor az elnök, aki ugye a végrehajtó hatalom feje, Masoud Pezeshkian, illetve az állami adminisztráció vezető tisztségviselői, de még Ali Khamenei ajatollah is azt mondta, hogy valóban ezek jogos aggodalmak, jogosan megfogalmazott kritikák, és valóban itt mi megpróbálunk segíteni, kell tárgyalásokat kezdeményezünk. Hát az, hogy a tüntetőkkel tárgyalásokat kezdeményezni, ezt ugyanígy így innen nem tudom értelmezni, hiszen a tüntetéseknek nincsenek csoportosulásai, nincsenek vezetői, nincs szervezettsége, tehát ez az egyik legnagyobb probléma. Ilyeneket láttunk már más országban, máshol is, az arab tavaszban is folyamatosan arról beszéltünk, hogy ha nem szervezik magukat politikai aktorrá, akkor igazából. Na most Iránban tehát a tüntetők, azt látjuk, hogy civilek, sokan vannak. Megjelentek a kormánypárti tüntetők és tüntetések is egy jó pár napos vagy hetes késéssel. Igen, ám de közben elkezdtek érkezni a hírek összecsapásokról és halálos áldozatokról, ami a helyzetet nyilvánvalóan nagyon komolyá teszi, még így kívülről nézve is. Mára ugye most már talán 2500 halálos áldozatról beszélnek, de a halálos áldozatok között, és én nem emlékszem az elmúlt évek, évtizedek nagy iráni tüntetésein, ahol szintén voltak halálos áldozatok, akár több százan is, például 2009-ben, amikor a választási eredmények miatt törtek ki tüntetések. Nem emlékszem olyanra, persze lehet, hogy volt ilyen, hogy a biztonsági erők közül lettek volna halálos áldozatok. Most pedig arról beszélünk, hogy 150 körül vagy már e fölött jár a rendőrök, baszidzsik, akár katonák közül eső halálos áldozatok száma, ami azt jelenti, hogy valaki visszalő. Arról beszél mindenki, hogy eszkalálódott a helyzet, megjelent az erőszak, de itt ugye mi automatikusan azt feltételezzük, hogy a hatalom emberei, és valóban január 8-a az a dátum, amire azt mondják a szakértők és a források, azt látszanak mutatni, hogy ott volt egy fordulópont, ott indult meg egyfajta ilyen eszkaláció. Tehát csak azt akarom mondani, hogy eddig erőszak ilyen mértékben legalábbis nem jelentkezett a korábbi tüntetésekben. És hogy most mi zajlik, ugye beszéltünk a halálos áldozatokról, tüntetők, illetve a biztonsági erők között, de ne felejtsük el, hogy nagyon sok több ezer fős letartóztatásról is szólnak a hírek, és akkor itt volt az egyik vezető hír, amit az egész eseménysor tulajdonképpen szimbólumának kezdtek tekinteni, legalábbis országon kívülről nézve, hogy egy fiatal embert halálra ítéltek, és hogy végre fogják hajtani a halálos ítéletet. Igen ám, de... Tehát számomra meglepő volt, hogy azzal indult, hogy tárgyaljunk, és oldjuk meg, és tényleg segítsünk a népen, a költségvetést vizsgáljuk felül, stb. A segélyeket adjunk, 70 dollárnyi segélyt, vagy jól emlékszem, lehet, hogy kevesebb mindenkinek. De a másik meglepő fordulat pedig az volt, hogy most már talán ez tegnap előtt volt, hogy a Fox News-on egyszer csak megjelenik az iráni külügyminiszter, és ott ad egy interjút, és azt mondja az interjúban, hogy nem nincsenek és nem lesznek halálos ítélet végrehajtások, sem ma, sem holnap. Ezzel szemben ugye a legfelsőbb igazságügyi méltóság pedig, Ejjai Ajatollah pedig azt mondta, hogy hát itt komoly büntetések lesznek, és felgyorsított hatósági eljárás lesz.
Isten ellensége, aki ellenszegül. Ha nem lépünk gyorsan, a későbbi lépésnek már nem lesz ugyanaz a hatása, tehát ő fűtötte.
Igen, tehát ez számomra azt mutatja, hogy magán az állami gazgatáson, vagy a rendszeren, ugye szeretik rezsimnek, rendszernek, tehát ebbe a különleges kettős rendszerbe, ahol van egy vallási alapú meghatározottság, mint ideológiai meghatározottság, de mellette van egyfajta, hiszen köztársaság, van egyfajta másik világibb forma, és ez működik jó-rosszul együtt. Ebben nagy viták lehetnek. Tehát szerintem ez körülbelül erre utal, hogy az egyik vezető így nyilatkozik, a másik vezető úgy nyilatkozik, és megint talán, mintha előjönni látna az első napoknak a szóbeli megkülönböztetése. Vannak a tüntetők, vannak a felkelők, és vannak most már a terroristák, vagy akár a külföld által fizetett ügynökök, akik ugye szítják, ellátják, támogatják, és hát nagyon nehéz igazságot, nem kell igazságot tenni, nagyon nehéz látni igazából a helyzetet, hogy mikor, merre, meddig, ki és hogyan, egy olyan helyzetben, amikor külföldön élő különböző politikusok, csoportok szintén elárasztják az internetet saját üzeneteikkel, és amikor a Mossad, az izraeli Mossad egyes emberei azt nyilatkozzák több fórumon is, hogy mi Mossad ügynökök ott vagyunk veletek, és ott harcolunk veletek, akkor ezt nehéz nem figyelembe venni. Amikor
De komolyan szabad venni? Tehát nagyon nehéz elképzelni azt az iráni embert, aki hosszú ideje alatt, szankciók alatt él, és egyszer csak válvetve akar harcolni egy Mossad ügynökkel.
Nem akar vele válvetve harcolni, ez teljesen egyértelmű. Az, hogy hogy a Mossadnak, de akár más hírszerzésnek is lehetnek bizonyos hozzáférései, arra az legalábbis információkhoz, arra azért van indikáció, hiszen a fél évvel ezelőtt beszélgettünk itt a 12 napos háború kapcsán, és azért elég jó információk voltak arról, hogy mi vagy ki éppen, hol van, mit, hova kell támadni, hol kell megcsapni, akár a személyükben vezetőket, és ugye tudjuk, hogy már akkor is azért 1000 fölötti, ha jól emlékszem, civil halálos áldozat volt az iráni lakosságból, amikor Izrael megtámadta Iránt. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a külső támogatások, amikor Donald Trump azt mondja, hogy veletek vagyunk úton a segítség, és jövünk, és bizony te iráni rezsim, megfenyegetlek téged, hogyha
így... De ezt a így, nagy sátán mondja. Donald Trump az iráni nép fejébe úgy van erültetve, mint a nagy sátán.
Hát ezt azért az iráni nép azért, hogy mondjam, van mögöttük egy 3000 éves civilizáció, szóval azért helyén van, kezeli? Amit el... Hát van, amit elhisz, van, amit nem hisz. Az biztos, hogy azért olyan két államból hangzanak ezek a nyilatkozatok, amely két állam Iránt tavaly megtámadta. Igazából iráni értelmezésben legalábbis, de azt hiszem, hogy talán ez úgy általában ebben egyetértés van, amikor Irán nem támadott. Tehát Iránt megtámadta, ugye a Közel-Keleten, és hangsúlyozni szeretném, hogy a Közel-Keleten eléggé elterjedt az a megállapítás, hogy itt két olyan ország, amely nukleáris fegyverekkel rendelkezik, megtámadott egy olyan országot, amellyel kapcsolatban a gyanú, hogy dolgozna esetleg nukleáris fegyvereken, évek óta vita tárgya, de konkrét bizonyítást nem nyert. Na most ez nem hangzik jól ebben a térségben.
Ha a iráni hatalom belső konfliktusai jelének tekintjük azt, hogy először tárgyalni óhajtott a tüntetőkkel, és elismerte azt, hogy vannak nehézségeink, akkor itt kinek a vitájára kell figyelni? A legfőbb vallási vezető, valami tanács, a kormány, a forradalmi gárda. Kire kell figyelni, hogyha azt akarjuk megállapítani, hogy hova kezd dőlni a helyzet?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ez az, amit innen nagyon nehéz megválaszolni. Nyilvánvalóan figyelnünk kell, hogy maga Ali Khamenei ajatolla mit mond. De arról is beszéltünk már ebben a műsorban is, hogy hát idősödik, voltak komoly egészségügyi problémái, most az idén már 87. évében jár, persze ettől még évekig jelen lehetne a színen. Tulajdonképpen nagyon sokan azt mondják, hogy miközben ő nem nagyon hajlik arra, hogy változtasson, hogy belül változtatások legyenek. Ugye, alapvetően azért tőle függ a dolog, mert ő értelmezi az isteni törvényeket különböző bizonyos kérdésekben, és ezzel kijelöli a csapás irányt, amelyben van valami mozgástér, de nagyon sok nem. De hogy ő nem nagyon akar változtatni. Ugyanakkor több esetet idéztek fel, amikor éppen ő szabott gátat annak, hogy egy kifejezetten radikális konzervatívnak mondott politikai csoport az iráni vezetésen belül érvényesíthesse az akaratát, ezt ő végül is nem engedte. Ő volt az, aki például 2024-ben, amikor legutóbb elnökválasztás volt, Iránban közvetlenül választja a nép az elnököt, itt érvényesül a népakarat, illetve a parlamenti választásokon. A második fordulóba mindenki azt gondolta, hogy Saeed Jalili, aki kifejezetten egy konzervatív és egy kemény vonalas embernek számít, illetve Masoud Pezeshkian küzdöttek meg a második fordulóba, és amikor a szavazatok többsége Masoud Pezeshkianra szavazott, akkor bizony ő ezt jóvá hagyta, kvázi az isteni törvények értelmezésével elfogadta, hogy akkor Pezeshkian elnök lesz, aki sokkal inkább a reformerek közé számít. És azt látjuk, és akkor ezzel talán visszautalnék a legelső kérdésre is, hogy Pezeshkian már a választási kampányában nyilvánvalóvá tette, hogy itt a gazdaság megreformálására lesz az egyik programpontja. Ez nem sikerült neki igazából, vagy csak nagyon minimálisan, de abban évtizedek óta külső és nagyon sok akár belső szakértő is egyetért, hogy az iráni gazdasági rendszert valahogy át kellene alakítani. Mert ugyan az iráni gazdaság beállt, ugye a sok szankció miatt, a sok korlátozás miatt, beállt egyfajta ilyen, az lett a neve, hogy resistance economy, tehát ellenállási gazdaságra. Hát ez talán, akik emlékeznek a szocialista vagy kommunista időszakra, az önállátásra tulajdonképpen berendezés, vagy ahhoz hasonló, közel áll ahhoz.
Az maga a szegénység egy idő után.
Igen, de mégis az látszott egyébként iráni gazdász kollégáim előadását hallgatva, mégis az látszott, hogy az iráni GDP csökkenése elkezdett egyre kisebb lenni, a csökkenés mértéke kezdett egyre kisebb lenni.
Csak nem brutálisan.
És igen, és elkezdett átmenni a pozitív tartományba. Tehát az, hogy a külső nagyvállalatoktól való elvágás, és mit értünk ezen, hogy gazdaság megreformálása. Például, hogyha egy kívülről egy vállalat akarna beruházni Iránba, annak milyen jogszabályi környezete van. Ezen próbáltak már enyhíteni, nem tudom, hogy mennyire sikerült, szerintem valószínűleg inkább nem annyira jól. Ráadásul ugye erre nagyon erősen hatott, amikor 2018-ban Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat az iráni nukleáris megállapodásból, és elkezdte betartatni az Iránnal szembeni szankciókat, sőt, másodlagos szankciókat vezet ki, és azokat is betartatta, ami azt jelentette, hogy ha valaki Iránnal üzletelt, akkor az Egyesült Államokba vagy nem üzletelhetett, vagy bíróság elé állították. Gyanítom, hogy ez a pár napja, ez a 25%-os vám megint, ez valami ilyesmi irányába viszi el a gazdaság kérdését. Irán hiába ül a világ tehát negyedik legnagyobb ismert olajkészletén, ráadásul elég jó minőségűn. Igen, 80%-ot Kínának adnak el jelenleg egy nagyon csökkentett áron. Hiába a világ második, harmadik legnagyobb gázkészletén ül. Ezekbe az ipari szektorokba gyakorlatilag évtizedek óta nem tudott külső tőke befektetődni. És az előző Trump elnökség alatt, ez a szankciós rendszer kapcsán, tulajdonképpen megfogalmaztak gazdászok olyan magyarázatot, hogy az atomalkú miatt felemelt szankciók következtében elvileg a világon bárki mehetett Iránba üzletelni, európaiak is, ázsiaiak, indiaiak, mindenki, kivéve az Egyesült Államokat, mert hogy Amerikában az Iran Sanctions Act nevű törvény, belső törvény, amit hoztak talán még a 80-as években, most ennek nem néztem utána, 90-es években, ez máig hatályban van. Ezt még Barack Obama se tudta feloldatni, ezt a törvényt. Ugye az be kellett volna, hogy menjen a kongresszusba, de hát nem úgy állt nyerésre Obama a kongresszuson belül, nem tudta megtenni. Ergo ez az Iran Sanctions Act, az Iránt szankcionáló amerikai belső törvény végig hatályban volt. Ez azt jelentette, magyarázták sokan akkor, hogy Donald Trump igazából azt szeretné elérni, hogy egy olyan megoldás szülessen, akkor tájt beszélt sokat erről, hogy nem csak a nukleáris kérdésről kell beszélni, hanem mindenről együtt átfogóan, aztán nem lett ebből semmi, még tárgyalás se volt erről, de hogy akkor azt mondták, hogy Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne elérni, amikor Iránba az amerikai vállalatok is bejöhetnek, hiszen mekkora kincsek, és gondoljuk át csak egy fél pillanat alatt, hogy van-e a világon még egy 90 milliós olyan piac, ahova évtizedek óta immár külföldi tőke nem tudott bemenni.
Teljesen szűz terület.
Igen. Igen.
És ez sincsenek ott. Kínaiak sem tudnak semmit variálni. Kínaiaknak azért vannak technikáik arra, hogy hogyan kell.
Az első Trump elnökség alatt bizony az oroszok meg a kínaiaknak is visszább kellett vonulniuk, mert bizony Amerikában is megjelenő orosz és kínai cégeket is, például a Huawei-t amerikai bíróság elé citálták, és az elítélte őt ezért. Most egy picit azért akadtam meg egy pillanatra, mert ugye 2019-ben viszont ennek ellenére elvileg legalábbis megkezdődött az oroszok által a második atomerőmű építése a Búsehr, a Perzsa-öböl partján fekvő 2012 óta az iráni elektromos hálózatra rákapcsolt elektromos áramot termelő atomerőmű mellett vagy közelében Búsehr 2-nek nevezik. Megkezdődött az építkezés, és az újabb atomerőmű vagy atomerőmű blokkoknak az építése, amit ugyan 2025-re várták, hogy üzembe lesznek helyezve. Egyelőre pont valami miatt tegnap előtt néztem a vonatkozó honlapokat, egyelőre nem látok még csak céldátumot se, hogy akkor, mikor. Hát ez egy nagy kérdés lesz. Tehát, hogy valami kapcsolat volt, de akár kínai viszonylatban is egyszerűen kimutatható, hogy ott bizony hónapokig a kínai Iránból való olajimport is nagyon erőteljesen visszaesett, tehát nagy mennyisége. De azután szépen lassan, ugye ez a szankciós rezsim, főleg Trump után, hogy kicsit enyhült, jöttek a kikerülő technikák, és így tovább, meg nem lett úgy betartatva, gondolom én, mint az első Trump elnökségnek, legalábbis a kezdetén, de talán az egész hosszában.
A beszélgetés elején a második meglepő fejleményként azt említette, hogy nagyon sok a rendvédelmi rendfenntartó halott és sérült. Kinek van mersze meg fegyvere Iránban visszalőni?
Hát ez egy jó kérdés, megint csak nem tudom, és nem tudjuk a választ, de erre maga a rendszer azt a választ adja, hogy na ugye itt érhető tetten az, hogy külföldi beavatkozás van, külföldi ügynökök vannak, külföldről jön a fegyver és az eszköz. Azért tegyük hozzá, hogy az egyik első eset, amit olvastam, hát ez önmagában egy elborzasztó volt, azt hiszem, talán egy biztonsági őrt vert össze egy csoport, nem tudjuk, hogy békés tüntetők vagy kik voltak, tehát biztonsági őrt, aki nyilván valami egyenruhában volt, és utána fel is gyújtották. Tehát ez azért eléggé borzasztó, elrettentő. Na most azt mondják, ugye most olyan 2-3 napja elkezdtek jobban nyílni csatornák, azt mondják, hogy telefonon már esetleg külföldön élő irániak el tudják érni a rokonaikat, családjukat, és azt mondják, hogy ezek az erőszakos cselekmények, bárki is csinálja, akárhol is csinálják, ezek azért a lakosság egy részét elbizonytalanítják, többen otthon maradnak esetleg, ami nem feltétlenül jelenti a tüntetések végét, de mintha egy kicsit lecsengeni látszanának, és a külföldi beavatkozás, a külső beavatkozás az meg végképp hatalmas ellenérzelmeket. És ez nem azt jelenti, hogy az, aki kiment tüntetni a fennálló rendszerrel szemben, az mostantól szeretné a fennálló rendszert, de a káosz, az erőszak elszabadulása és a külföldi beavatkozás az nagyon sokakat.
Ez nem a venezuelai modell ezek szerint, ahol úgy tűnik, hogy a venezuelaiak örülnek annak, hogy Madurót elvitték. Itt az irániak valószínűleg nem örülnének ennek, akkor ezek szerint.
Én nem zárom ki, hogy örülnének, hogyha egy-két embert elvinnének. Ugye halljuk azért azokat a jelszavakat is, hogy halál Khameneire. Igazából ezt se tudjuk felmérni, hogy ezeknek a skandált jelszavaknak, mondásoknak most pontosan mi a tartalma, vagy hogy mi a mögötte álló tartalom. Tény és való, hogy van a rendszerrel szemben egy hatalmas elégedetlenség, tény és való, hogy a rendszer első vezetője, első szimbóluma az Ali Khamenei ajatolla. Hát ez tény és való. Úgyhogy, de hogy ez pontosan mit jelentene, szerintem azt nagyon sokan nem akarják kipróbálni. Az viszont egészen bizonyos, és ezt egy fél évvel ezelőtt a 12 napos háborúban is láttuk, hogy el a kezekkel Irántól. Ugye az elmúlt 150 évben Iránt nagyon többször érte külföldi beavatkozás, legyenek azok az oroszok, vagy a szovjetek, vagy a britek, vagy az amerikaiak, vagy a britek és az amerikaiak együtt, vagy az iraki-iráni háború, ami 8 évig tartott, és hát a narratíva szerint 1 millió halálos áldozat esett, és ugye nem Irán támadta meg Irakot, hanem Saddam Hussein rohanta le Iránt. Tavaly a 12 napos háború, amire úgy került sor, hogy folytak a tárgyalások az Egyesült Államokkal, megvolt a következő tárgyalási forduló, már jószerivel a delegációk megérkeztek az új tárgyalási forduló helyszínére, amikor Izrael megtámadta Iránt, és ebbe a támadásba az Egyesült Államok is, azt hiszem, a 10. napon bekapcsolódott. Na most ez egy, én azt gondolom, hogy ez az iráni népesség számára, és azt mondja több forrás meg szakértő, hogy pontosan ezért a rendszer is maga is úgy értelmezi, hogy végül is akkor egy tűzszünettel ért véget tavaly júniusban a háború, és hogy ez a háborúnak az újabb szakasza, és lám-lám külföldi beavatkozás van, és legyünk őszinték, hogy ezt a külföldi beavatkozás percepciót az állami adminisztráció elég jól ki tudja használni, hiszen Donald Trump ezt mondja, a trónörökös, aki 87 óta nem járt, vagy de hogy 78 óta nem járt Iránban, az izraeli vezetésből, bár most a utóbbi napokban Benjamin Netanyahu meglehetősen visszafogott a kérdésben, de más izraeli vezetők bizony keményen nyilatkoznak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a percepciót nem is kell olyan nagyon hirdetnie magának a rendszernek, hiszen kívülről dől ez a fajta információ.
Van a mostani elégedetlenségi hullámnak köze ahhoz, hogy elfogy a víz Iránban?
Azt gondolom, hogy a társadalmi elégedetlenség egy részének ez is a részét képezi, és talán a hallgatók közül is többen emlékeznek arra a tüntetéseket megelőző egy héttel, 10 nappal, 2 héttel hírre jelent meg, hogy hát Teheránt, illetve a fővárost el kellene költöztetni, és ennek az volt az oka, hogy olyan vízhiány lépett fel a fővárosban is, illetve országszerte nagyon súlyos klímaváltozás tapasztalható, hogy ennek következtében Teheránban például most képzeljünk el egy 10 vagy majdnem 20 milliós várost, ahol be kell azt vezetni, hogy csak bizonyos időszakokban van víz, tehát vízkorlátozás zajlik, és emellett bizony elektromos áramkorlátozás, áramszünetek voltak. Tehát a lakosság mindennapi életében, az, hogy éppen a tüntetéseket az váltotta ki, hogy a riál hirtelen megint bezuhant, és ezzel nem tudtak mit kezdeni, ehhez nem tudott a piac alkalmazkodni, stb. Tehát ez a része, ez mindig az volt, de ez már egy olyan helyzetbe következett be, amikor bizony már évek óta, én emlékszem valamikor mikor lehetett az, utána a 2019-es tüntetések egy része Irán nyugati tartományaiba, a tüntetések jelszava az volt, hogy szomjasak vagyunk. Tehát, hogy a vízhiányról és az ökológiai, hát mondjuk válságról már régóta lehet tudni, de ezt is hozzá számítják a rendszer kritikusai ahhoz a csomaghoz, hogy hát rosszul van kezelve. És akkor ne azt mondjuk, hogy félre van kezelve, mondjuk azt, hogy rosszul van kezelve. Itt olyan projektekre került sor, és most pont ennek a bejelentésnek, hogy hát akkora a vízhiány Teherán körül van több hatalmas nagy víztározó, volt olyan, ami biztosítja folyamatosan a város vízellátását, volt olyan, amely kb. Teljesen üres volt, másik 30%-on, és így tovább.
De bocsánat, és elrontották? Tehát nem tervezték, nem tartották karban, nem építették, vagy mi a magyarázata?
Pont valószínűnek, ugye ehhez sem értek igazából, de valószínűleg, sőt egyáltalán, de ehhez valószínűleg az is hozzátartozik, hogy túl sok gátat, túl sok víztározót építettek. Ugye ennek kapcsán, ha valakit esetleg ez érdekel, az internet, ami barátunk, egy pillanat alatt talál olyan összefoglaló kis film, rövid filmeket is, amelyek elmondják, hogy de hát emberek, hát itt az iráni fennsíkon az időszámításunk előtti második évezredben már letelepedett földművelő kultúrák éltek.
Amihez sok megvan, víz kellett.
Sok víz kellett, és megvannak azok az ókori csatornák, vízcsövek, én láttam egy olyan képsort, és én nem akartam elhinni, amikor agyagból készített, én azt hittem, hogy ez egy mai modern vízvezeték cső ott az árok alján a barlangban, de nem, ez egy agyagból készített, sok száz éves, oké, ne legyen több ezer éves, de sok száz éves vízelvezető rendszer működött. Na most ezt sok helyen nem tartották karban, átvágták, ugye, ami elég volt 1-2 millió embernek egy ekkora területen az ellátására, vagy biztosítására, azért az a 90 milliós népességre nyilvánvalóan nem elég, iparosítás volt, víz kell, az áramfejlesztés is lehet, hogy vízi erőművel van megoldva, nagyon sok mindenhez kellett. Egy másik ilyen történet például, Orumie-tó, északnyugat Iránban, egy jó nagy, szerintem Balatonnál is lehet, hogy nagyobb, ezt most én nem tudom, de egy nagyon nagy tó, ami már az ókori forrásokban is szerepel, a hadjáratok, akik ott jöttek, mentek Urmiató néven, és hát ugye több város van a tó körül, és akkor rájöttek arra, hogy hát miért kell nekünk körbe menni autóval a tó körül, amikor építsünk egy ilyen gátutat. És a tavon keresztül építettek egy gátutat. Mi lett ebből a következmény? Hát abból, hogy ezzel elrontották az egész vízháztartást, és gyakorlatilag a tó nagy része kiszáradt. Leszűkült a vízmennyiség. Utólag próbálják ezt nyilván helyreállítani, de van egy ilyen probléma is, hogy az igazi környezetvédőkkel voltak itt, Amerikából hívtak haza, és azután a börtönbe végezte. Tehát, hogy bármi, nem, valahogy nem sikerült a jó útra téríteni, vagy ha valaki valaha járt Iránban turistaként, akkor ahova biztos elviszik az Iszfahán, amelyet a Zajander údra, az éltető folyóra építettek rá a 16. század végétől kezdve, 17. században a fénykora, az volt a főváros, csodálatos épületekkel, és a folyón régi hidak vannak, hát oda, ott kávéztunk, ott tejáztunk a híd lábánál, már a száraz és csontszáraz. És akkor azt mesélték, amikor először volt ez a szárazság, amikor először nyilvánvaló lett, hogy hát igen, mert hát, hogy elvezették az X-nek vagy az Y-nak a birtokára az ültetvényt öntözni, eltérítették a folyó vizének egy részét legalább. Most én ezt tudom? Nem tudom. Hiszem? Nem tudom. De a narratívában, a közbeszédben ez tárgy volt. Az biztos, hogy a felmelegedés óriási, tehát Irán a világnak az egyik legjobban sújtott térsége a klímaváltozás által, és hát lám-lám, ugye fölmerült ez az ötlet, és akkor mindenki ezen értetlenkedett, vagy mosolygott, ahogy tetszik ki, hogy fogta föl ezen a katasztrófán, hogy a fővárost el kellene költöztetni több mint 1000 kilométerrel délebre. Hát gondolom ez nem megoldható, és erre nem fog sor kerülni, vagy most legalábbis nem fog sor kerülni, de hát bizony a környezet is változik, a legmelegebb nyarakban is, ha az ember Teheránba északfele fölnézett a 3-4 ezer méteres hegyekre, bizony a tetejük mindig fehér volt, a legnagyobb nyárban is ott volt a hó. Most pedig nem.
A Hiszem, ha látomnál maradva bejárta az internetet egy kép, amin egy fiatal nő a haját kibontva a cigarettájából az Ayatollah fényképére fújja a füstöt. Ez mennyire lehet életszerű, jellemző az iráni helyzetre? Azt nem kérdezem, hogy ez kamukép vagy nem kamukép, mert egyikünk se fogja tudni.
Igen, de az érdekes, lehet-e? Hogy ugyanezt a képet, ugyanezt a fotót, valószínűleg ugyanezzel a hölgyel, én láttam a Reza Pahlavi képét égetni. Ugye nem csak füstöli, hanem a cigarettával meg is gyújtja, és az ott ég. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen, tehát hogy jelen van ez is. Különösen a fiatalok körében nyilván, egész biztos vagyok benne, amikor a kilátástalanság, ugye a társadalmi környezet, az életfeltételek nagyon jelentősen megromlottak. A középosztály, és ezt most iráni kollégáim évek óta mondják, hogy látszik, hogy a középosztály az csúszik lefele nagyon erőteljesen. Én hallottam olyan számot is, ezt nem tudom nyilván ellenőrizni, hogy a lakosságnak több mint 50%-a a szegénységi küszöb határán küzd és próbál megélni, nem tudom, hogy így van-e, nem tudom ellenőrizni, de hogy a középosztályt nagyon erősen sújtja, az egészen biztos, és a fiatalokat is, hiszen miközben az átlag életkor, ahogy a világon mindenütt, azt hiszem mindenütt, úgy Iránban is meglehetősen kitolódik, aközben a fiatalok ugye egyre kevésbé tudnak térhez jutni, egyre munkaerőpiacon, és így
nincsen
tovább.
Nincsen cserélődés.
Hát nincsen cserélődés, igen. Annak ellenére, hogy Iránban a 90-es évek második felében egy ebből a szempontból nagyon sikeres családtervezési komplex állami programot léptettek hatályba, ami több elemből állt, több lábon állt, lehet, hogy beszéltünk itt is már erről. Minden esetre az egy főre jutó gyerekszám, vagy egy nőre jutó gyerekszám az jelentősen lecsökkent, és tulajdonképpen már az a helyzet állt elő, hogy városokban, városi környezetben, és ne felejtsük el, az irániaknak majdnem 80% a városi környezetben él, városi környezetben fiataloknál egy vagy két gyerek van, nagyon gyakran egy sincs, egyet sem vállalnak, míg vidéki környezetben is az a 3-4 gyereknél megállnak, amit persze megint csak befolyásol, ahogy a városiasodást is befolyásolja a környezeti változás, hiszen az a paraszt, akinek a földje elsivatagosodik, elszikesedik, nem tud vízhez jutni, az mit tud csinálni? Hát bemegy a városba.
És ott neki is már csak egy vagy kettő gyereke fog születni, vagyis az ő gyerekeinek, mert alkalmazkodik nyilván a városhoz.
Igen.
A forradalmi gárda, amiről azt tanultuk, hogy az egy önálló, intakt állam az államban, az mennyire biztos támasza? És kinek biztos támasza most?
Ugye Iránban azt érdemes megjegyezni, hogy gyakorlatilag egy kettős katonai rendszer, a katonasság kettős rendszere van. A hagyományos hadsereg, az ártes, ugye ők azok, akikben a forradalom után a rendszer nem nagyon bízott, hiszen ők álltak ki, ők álltak ki a sah mellett, és nagyon szétzilálódtak a soraik akkor, amikor a sah rendszere megdőlt. A vezetés vagy elment, vagy kipucolták, vagy börtönbe vetették, vagy... Tehát a hadsereg akkor megrodjant, és az volt az a pillanat, amikor Saddam Hussein lerohant a Iránt, és akkor ugye hirtelen meg kellett védeni a hazát. És igazából az iszlám gárda az tulajdonképpen az iraki-iráni háborúban erősödött meg, szerzett harci tapasztalatot. Most a kettőnek a viszonya az egy elég érdekes dolog, erről ritkán szoktak beszélni, ritkán szoktak írni, de most az látszik, körülbelül az utóbbi pár évben eddig is mind a kettő legitim létezett, mind a kettőnek a vezetőit, ugye a hadsereg vezetője az Ali Khamenei, tehát alkotmányilag ő hozzá van rendelve a fegyveres erőknek a felügyelete. Mind a kettőnek megvoltak a feladatai, de tulajdonképpen az úgy tűnt fel, hogy egyfajta munkamegosztás kezdődött közöttük kialakulni. Mind a hadseregnek, mind az iszlám gárdának van szárazföldi ereje, van légiereje, van tengeri ereje. Tengeri erőben például a Perzsa öbölben levő biztonságért az iszlám gárda tengerészete felel, a Hormuzi szoroson kívüli, tehát az arab tengeren, indiai óceán, vagy hogyha esetleg távolabb mennek hadgyakorlatra iráni hajók, az pedig a hadsereghez tartozik. Most azt szokták mondani, hogy a hadsereg legmodernebb fejlesztései rakéta program azért az iszlám gárda kezében van. Igen ám, de az iszlám gárda maga sem homogén, ahogy az iráni vezetés sem homogén, sőt, az iráni síta vallási közösség, vallási vezetők, hát sokakról nem is hallunk sose, tehát ők sem homogének, ők sem mindig azonos állásponton vannak, és az iszlám gárda is többféle irány lehet benne. Na most, ha Irán támadás éri, akkor nyilván az fog előtérbe kerülni, aki azt mondja, hogy de akkor is megvédjük. És most előkerült, hát már évek óta ismert név, Bagher Qalibaf, aki jelenleg Teherán főpolgármestere, de ő az iszlám gárdának egy igen magas rangú tisztje volt korábban. És most sokan emlegetik őt, hogy ő lehet esetleg majd ebben az átalakulásban, aminek el kell következnie. Nem tudjuk, hogy külső behatás alatt fog bekövetkezni, belső változás miatt, a kettő együtt, milyen nyomások eredményeként. Tehát ma mindenki forgatókönyvet gyárt, és senki nem tudja, hogy mi lesz, szerintem az irániak sem. De Kali Bafnak a nevét valószínűleg érdemes megjegyeznünk. Őről annyit tudhatunk, hogy nem a legutóbbi, hanem talán előtte egyel vagy kettővel elnökválasztáson ő indult már, de nem volt sikeres. Vagy lehet, hogy többször is indult már, tehát elnöki ambíciói lettek volna, de ezek nem váltak valóra. Így Teherán főpolgármestere, egyébként Mahmud Ahmadinejad is volt Teherán főpolgármestere jóval korábban. Tehát Teherán főpolgármestere, és most azért nagyon sokszor emlegetik a nevét úgy, mint aki egy ilyen belső átalakulásban valamelyik külföldi forrás Bonapartének nevezte, ugye, hogy a francia forradalomból is kijött egy erős ember. Most ezt külföldi kollégák, elemzők tartják egy lehetséges változatnak, hogy a rendszeren belülről, hiszen a rendszeren kívül nincsen senki kb. Iránba, tehát így, hogy tüntetünk, meg nem szeretjük, de szervezett erő a rendszeren kívül.
Külső erő, Reza Pahlavi leszármazottja.
Az külső, én most Iránról beszélek, tehát Iránon belül szervezett erő nincs, sok személyiség van, és még egyszer mondom, az iráni vezetésen belül is vannak, ugye azt szoktuk mondani, hogy a konzervatívok, a mérsékeltek, a reformerek, a vallási vezetésben is különböző vélemények vannak, és álláspontok vannak, és hát ez egy elég érdekes jellegzetessége az iráni belpolitikának, hogy ezek a csoportok a politikailag elég komolyan meg is tudnak egymással küzdeni. Tehát én emlékszem olyan választási kampányra, elnökválasztási kampány volt, hogy ha valaki oda ment volna kívülről, megdöbbent volna a plakátok, a jelszavak, a választási gyűlések, tévéviták, ugye elnökjelöltek, 8-an álltak a tévévitába, és az közvetítette a televíziót. Úgyhogy meglepő dolgokat tudnak produkálni, de mondom, ez egy olyan verzió, amit fölvetődött, hogy ha belül lesz valamiféle változás, akkor az kérdés, hogy Hamenei beleegyezésével és támogatásával, avagy pedig Hameneit Jóisten magához rendeli közbe, avagy pedig akár az ő ellenére, ugye sokan gondolják, hogy az iszlámgárd a katonai puccsot követhet el, annál túl összetettebb, szervezetileg is túl szét vannak osztva a dolgok, mondják mások, nyilván nem tudjuk, de ebben az esetben Kali Baf nevét emlegették többen, mint aki a rendszeren belülről jön, Hamenei mellett elkötelezett, de mégis egy másfajta álláspontot képviselne, és az iszlámgárda magas rangú tisztje volt. Ami azt jelenti... Van kapcsolata, de ugye az iszlámgárdáról azt is sokan elmondják, hogy már a rengeteg gazdasági érdekeltsége van. Hát gondoljon bele, hogyha ők viszik a rakétaprogramot, azt valamiből finanszírozni kell, nem? És egy csomó ilyen nagy dolog fűződik a nevükhöz. Tehát van egy ilyen feltételezés. Nyilván nagy kérdés, hogy Masoud Pezeshki annal a jelenlegi elnökkel mi lesz. Most, amíg az Egyesült Államok keményen fenyegette Iránt, addig úgy tűnt, hogy Pezeshki, aki ugye reformerebb, aki Hamenei elkötelezett híve, tehát ők kifejezetten jó viszonyt ápolnak is, de ennek ellenére úgy tűnt, hogy ez az ő nyitóbb, megegyezőbb, tárgyalóbb variációja most már akkor lekerül a napirendről. Most megint úgy tűnik, hogy esetleg inkább ez visszajöhet. Nem tudjuk. És akkor a külső erők, ugye Reza Pahlavi, aki nagyon magabiztosan nyilatkozik mindenféle amerikai csatornákon, meg interneten, én is néztem most.
45 éve nem volt otthon.
47, igen. De egy borzasztóan érdekes, és azért merem ezt említeni, mert hogy a CBS az nem egy iránbarát televízió, igaz? Hírcsatorna. Azon volt egy, én teljesen ledöbbentem, amikor a hölgy, aki őt interjúvolta, Azt mondta neki, és ugye angolul mondta, tehát érthetően mindenki számára, hogy hát Pallavi úr, hát ön most felszólítja a tüntetőket, hogy menjenek az utcára, miközben lőnek a tüntetőkre, ugye ez 3-4 nappal ezelőtt, pont amikor a csúcs volt, amikor a legtöbb információ érkezett arról, hogy a tüntetők között mennyi halálos áldozat van, akkor ő most halálba küldi a tüntetőket? És akkor erre az volt Pahlavinak a válasza, hogy hát ez háború, és minden háborúban vannak áldozatok. Na most az például konkrétan látható volt egy csomó élő interjúban, hogy az iráni nép erre azt mondta, hogy na jó, ezt azért mégsem.
Más dárdájával zörgeti a bozótot.
És ezek a hölgy is mondta, hogy de hát ő 47 éve nem járt otthon. Tehát és még egy nagyon érdekes dolog van, nagyon kevés hír volt, ugye 23-ban kifoglalkozott Reza Pahlavival. Hát egy nagyon szűk kör nyilván. De 23-ban volt egy pillanatnyi hír, és egy pillanatnyi próbálkozás, hogy főleg az Egyesült, ha jól értettem, az Egyesült Államokban élő iráni diaszpórából szervezzen egy szervezett erőt. Jó, hogy külföldön, de szervezett erőt. És ez meghiúsult. Tehát még onnan sem tudott megfelelő támogatottságot szerezni magának. Nyilván van egy csoport, és biztos vagyok benne, hogy Iránban is lehet olyan embert találni, azért ezzel kapcsolatban nagyobbak a kételjeim. Nyilván van olyan csoport, aki őt támogatja. De ha más nem, akkor az azért valamiféle jelzés kellene, hogy legyen, hogy Donald Trump nem hajlandó vele találkozni. Steve Witkoff igen, de Donald Trumpot úgy idézték, mert ezt is tudjuk, hogy Donald Trump véleménye is változik sűrűn, de őt úgy idézték, hogy Reza Pahlavi egy nagyon jó ember, kiváló ember, nagyon szeretem őt, de nem látom, hogy biztosítva lenne az ő támogatottsága Iránon belül.
Utolsó kérdés. A térség államai milyen megoldásban érdekeltek?
A térség államai, miközben nyilvánvalóan nem, a legtöbben nem szeretik Iránt, de mára, és ebben a gázai háborúnak borzasztó nagy szerepe volt, illetve Izrael hétfrontos háborújának, mára az az egyöntetű vélemény, talán az egy arab emirátusokat kivéve, hogy a térségben a legnagyobb fenyegetés nem Irán, hanem Izrael. Ez köszönhető annak, hogy Izrael az iráni nem szövetséges, de az Iránnal kapcsolatban levő ezt a bizonyos hálózatot az ellenállás frontjának a tagjait gyakorlatilag nagyon-nagyon meggyengítette. Részben ennek köszönhető, részben pedig annak, hogy ebben a hétfrontos háborúban, és hogy gyakorlatilag ide is, oda is, amoda is beavatkozik. Ráadásul emellett az arab szemszögből úgy néz ki, hogy Izrael tulajdonképpen azt csinál, amit akar, Donald Trumpot rángatja bábuként, bocsánat, hogy így mondom, és elnézést kérek mindenkitől, de ez a percepció. Ezzel Izraelt látják arra, annak az államnak, amely a térség felett hegemóniát akar gyakorolni, és amikor Benjamin Netanyahu azt mondja, hogy nagy Izraelbe gondolkodom, és térképeket közöl, akkor ezzel az arabok véleménye megerősödik. És éppen ezért az a fura helyzet állt elő, hogy mára olyan hírek vannak, hogy Donald Trump visszakozott ettől a támadástól, és hogy ebben nagyon jelentős, meggyőző erővel lépett fel Szaúd-Arábia, Katar és Omán, de Törökország. És NATO szövetséges Törökország is. Most, hogy ez igaz vagy nem igaz, ezt mi már megint nem tudjuk, de ez nagyon sok hírforrásból jött, ezekből az országokból is. Térségbeli államok abban érdekeltek, hogy Iránt ne támadják meg, mert Irán vissza tud lőni, vissza fog lőni, és a katonai bázisok ugye ott vannak a szomszédos országokban. Erre persze azt mondják, hogy annak, hogy az amerikai támadás valószínűleg elmarad most legalábbis ma meg holnap, annak az is oka, hogy nincsenek ott az amerikai hadihajók. Még most kell majd őket oda küldeni.
Hát van, ami már úton van a legutóbbi
hírek
szerint.
Van, ami már úton van, de nincs még ott. És tehát, hogy nagyon sok tényező van, és Irán folyamatosan küldi az üzeneteket, hogy tárgyalnék, és amikor Donald Trump azt mondja, hogy tárgyalni akar, akkor azért az elég furcsa helyzet. Tehát a térségbeli államok nem csak azért nem akarják, hogy az Egyesült Államok megtámadja Iránt, mert Irán visszalő, hanem fél attól, hogy Iránban esetleg egy olyan káosz alakul ki, egy Szíria-féle helyzet, ezt szokták mondani, hogy olyan lesz, mint Szíria vagy Líbia, és akkor annak az összes térségbeli országra legyen egy migrációs kérdés, igaz? Vagy nagyon sok mindent tudunk. Olyan kihatása lehet, amit ezek az országok mind szeretnének elkerülni.
Köszönöm a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, Közel-Kelet szakértő, a Világgazdasági Intézet munkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám, Élisz László felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.